No, a mai témánk akkor a pünkösdhöz kapcsolódik, és hát egyrészt bevezetőben egy pár szót mondanék az ünnepről, illetve az egyházzal való kapcsolatáról, és aztán megnyitja az utat a következő témának, ami a Joel proféciája Zabcsák 2-ben. És igazán azért szeretnék az pár gondolatot mondani, mert életünk során voltunk egyszer egy olyan közösségben, ahol 4 éven keresztül csak az Zabcsák 2-t hallottuk. Ami, hogy jó-e vagy nem jó, ez egy más kérdés, szerintem nem jó, tehát már maga a kiindulási pont sem volt feltétlenül jó. Ez egy nagyon szélsőséges mozgalom volt, ami az Zabcsák 2-t nagyon szélsőségesen értelmezte, de mindig ez volt az ugródeszka, hogy a szélsőségeket elindítsuk. És hát a jelek és csodák felé ezen indultunk el. No, de először az ünnep. 3 Mózes 23-17-ben találjátok az ünnepet a 7 ünnep között. Ez a 4. ünnepe a tavaszi ünnepeknek. 4 ünnep van tavasszal, 3 ünnep ősszel. Ezek a törvényhez kötött ünnepek, bár érdekes, hogy éppen most a héten hallottuk, hogy egy zsidóval beszélgettünk, hogy ők azt mondják, hogy 5 ünnep van. 2 ünnep van tavasszal, mert ők egybe veszik az első 3-at, tehát a Pészachot, a kovásztalan kenyér ünnepét és az első zsenge ünnepét azt egybe kezelik, és aztán a második lenne a Sávuót, vagy a Süvesz, ahogy ők mondják. Süvesz, ahogy ők mondják. Azt mondja az ige, a ti lakóhelyeitektől hozzatok fel 2 meglóbálni való kenyeret, 2 tized, ez a 3 Mózes 23-17, 2 tized efa lisztlánkból legyenek azok, kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak. És a bibliai gyakorlatban, ahogy mondta Rita is, ez egy egynapos ünnep, és az ünnep során 2 kenyeret készítenek búzából, és ezt meglóbálják Istennek, és nem áldozzák fel az oltáron. És ezek kovászosak voltak, és ez egy nagyon szokatlan dolog, mert a kovászos a Bibliában 2 dolognak a szimbóluma, vagy a bűnnek, vagy a hamis doktrinális tanításnak, és ez az egyetlen ünnep, ahol valamiért engedélyezve volt a kovászos. És igazán azért engedélyezte itt Isten, mert ezek a kenyerek bűnösöket szimbolizálnak, és ezt mutatja be az ünnep, majd a beteljesedésénél nagyon látni fogjuk ezt, hogy ez hogy függ össze ebben. És igazán a beteljesedéséről Pál beszél az Efézusi levélben 2 helyen is, és ott arról beszél, hogy Isten mind a zsidókból, mind a pogányokból kihív magának egy népet, és az egyik kenyér a zsidó hívőket, a másik kenyér pedig a nem zsidó hívőket mutatja be, és ezt a 2 kenyeret ráteszik egy terítőre, és igazán így egybe lesznek kötve, és ez azt mutatja, hogy a 2-ből 1-et csinált az egy új ember, mutatja be. Az Efezus 2:11-16-ban azt mondja, hogy emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez, amaz úgynevezett testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül való voltatok e világon. Most pedig Krisztusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a 2 nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama 2-t egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a 2-t egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát itt arról beszél, hogy az egyház megszületésével, ami pünköstkor történik meg, lerombolta a választófalat, amire itt is utal, hogy ez a törvény tételekbe való adása volt, és ez az időleges mózesi törvény, ami a sínaitól tartott addig, amíg eljött a mag, mert Krisztusra vezérlő mester volt, és igazán rámutatott, és nagyon sok célja volt. Itt jegyzem meg, hogy sosem volt ez a célja, hogy üdvösség szerzése legyen a zsidóknak. A célja például az volt, hogy akik hittek, azok éljenek a törvény által, és igazak legyenek Isten előtt. Tehát a cselekedeteik igazsága az a törvényből fakadhatott, de nem az üdvösségüknek az igazsága. Tehát ahogy az újszövetségi hívőnek is mondja, hogy ha szerettek, akkor megtartjátok a törvényeimet. Itt már nem a mózesi törvényre utal, hanem a mesiás Mózes törvényreire, tehát az engedelmességgel az ember az életébe kifejezi azt, hogy a megszentelődés útján jár. És itt látjuk, lerombolja ezt a választófalat a két nemzetség között, és egyé teszi őket, és ennek kifejeződése ez a szimbolikus cselekedet. És ahogy említettem, ezek kovászosak, mert mind a zsidók, mind a pogányok bűnösöket szimbolizálnak. És a maga az aratás képe pedig az evangelizációra utal, ez az evangelizáció és a megváltás szokásos szimbóluma, és az egész kapcsolatban áll a Szentlélek eljövetelével és a Szentlélek keresztséggel is, ami pünköstkor kezdődik, mert lesz hívja életre a gyülekezetet. És erre először keresztelő János utal, aki beszél arról, hogy ő vízzel keresztel, de majd eljön az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Ugye a Szentlélekkel és tűzzel keresztelés, ez egyrészt a utal a hívők elválasztására, másrészt pedig az ítéletre is. A tűzkeresség az nem egy magasabb foka a Szentlélek különböző ajándékainak, hanem az az ítéletet jelenti, mert utána mondja is, hogy megégetem oldhatatlan tűzzel a polyvát, tehát nyilvánvalóvá teszi, miről beszél. És most ugye a példázatokról, ami ebben kapcsolatos, nem szeretnék részletesen beszélni. Talán csak még itt az első zsengét említeném meg, mert az első zsengének is van egy profétikus üzenete, ahogy ez az első zsengéhez kapcsolódik az aratáskor, és ez igazán ez beteljesül szintén az apostolok cselekedetei második fejezetében, mert az első zsenge lesz mindazok a zsidók, akik akkor megtérnek, és ez lesz az egyháznak az első zsengéje, tehát azt látjuk, ahogy Isten a gyülekezetet megalapítja. Az első zsengé a gyülekezeteknek kizárólag a zsidókból kihívottak, akik ott meg is térnek. És egészen Apcsel 10-ig azt látjuk, hogy zsidókból hívja ki Isten az övéit a gyülekezetbe. Jakab is utal különben az első zsengére, mert azt mondja az 1.18-ban, és így nyer értelmet ebben a képben, hogy az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. A Jakab levél az a szétszóratásban levő zsidó közösségeknek íródott, és itt kifejezetten nekik mondja, hogy ők az első zsengéi ennek. No, és akkor akartam egy kicsit beszélni ugye az Apcsel 2 kapcsán az álmok, látások, ajándékok működésének kérdéséről, ugyanis ez egy elég, hát hogy is mondjam, izgalmas téma, és tényleg úgy szokott lenni, hogy ahány helyről jövünk, annyifélét tudunk erről gondolni, hanem egy kicsit többet is annál, mint ahány helyről jövünk. És örülök is, hogy említetted ezt a példát, amit mondtál, mert majd arra is fogok reflektálni. És először a Joel proféciájának a kérdését nézzük meg egy picit, és a Joel proféciája, amit Péter idéz az Apcsel 2-ben, valaki előtt nyitva van esetleg? Ha valaki előtt nyitva van, akkor olvashatod is, igen. Amikor azt mondja Péter, hogy is 2-ben van. A 16-tól 21-ig.
Most Apcsel 2-3?
16-tól 21-ig. Mehet.
Amint megjövendőlt Joel proféta, és az utolsó napokban, ezt mondja Isten, kitöltött lelkemből mindenkire, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomást látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáira és szolgáló lányaira is kitöltök azokban a napokban lelkemből és profétálnak. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstfelegeket. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül.
Köszönjük. Igen, tehát hogyha figyelmesen megnézzük, hogy mikről ír itt a Joel, és mi történik az Apcsel 2-ben, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy mindaz, amiről Joel beszél, az Apcsel 2-ben nem történik meg, viszont történik olyan, amiről Joel nem beszél. Tehát akkor az ember elgondolkozik azon, hogy tulajdonképpen mennyire kapcsolódik a Joel proféciája az Apcsel 2-höz, hogyha szinte semmi az, amiről a profécia beszél, ott nem jelenik meg, viszont megjelenik valami, jelen esetben a Szentlélek keresztség. Most ezt nem részletezem, mert ez se derül ki ott, hogy az jelenik-e meg, ezt csak a többi ige összerakásából lehet tudni, ugyanis annyit mond, hogy és betöltekeztek. A Szentléleknek a betöltése az nem azonos a Szentléleknek a keresztelésével, de egyéb ige helyekből látjuk, visszautal, amikor a Péter a Cornéliusnál jár, hogy ugyanaz történt ott, mint ott. Tehát ebből tudjuk, hogy ezt a Szentlélek keresztség az Abcsel 2-be kezdődik. Ez csak zárójeles mondat volt. Tehát visszatérve, meg kell érteni azt, hogy mikor látjuk ezt az igét, hogy mi volt a szokásos zsidó idézési gyakorlat akkor, amikor ez a könyv íródott. Tehát, hogy hogyan használták az adott iratokat, és hogyan idéztek belőle. És igazán négyfajta módon idéztek a zsidó korábbi forrásokból. És csak röviden mondom ezeket, mert nem akarok erről részletesen beszélni, erről többször tanítottunk különböző alkalmakkor, de a négy dolgot azért elmondom, hogy hogy idézték. Idézték az igét szó szerint, és ennek szó szerinti beteljesedése volt. A Máté 2-ben mind a négyre, amit mondani fogok, ott vannak a jó példák, és a szó szerinti beteljesülésre az, hogy a megváltó megszületett Betlehemben, és ezt mondja Mikeás, hogy Betlehembe fog megszületni, és megszületett Betlehembe. Ez egy profécia, és beteljesedik szó szerint. Az a legegyszerűbb, tehát az ember leginkább ehhez van szokva, hogy valami szó szerint történjen. De a második pont az, amit úgy nevezünk, hogy szó szerinti plusz egy tipológia, vagy egy ilyen szimbolikus beteljesülés, vagy egy tipológikus alkalmat, nem is szimbolikus, hanem tipológikus a jó szó, beteljesedés. Mi is ez? A Hoseás 11.1-ben azt mondja, hogy Egyiptomból hoztam ki az én fiamat. Miről van itt szó? Izraelről beszél, mint Istennek a fiáról, az egyetlen olyan nemzetről, akivel szövetségi kapcsolatban volt, és Egyiptomból hozta ki őket. De Máté veszi ezt az igét, és a messiásra érti, akinek el kellett menekülnie Egyiptomba a heródesi üldözések miatt, és mikor visszajöttek, mikor már Heródes meghalt és új helytartó volt, akkor azt mondja, hogy beteljesült ez az írás, hogy Egyiptomból hoztam ki a fiamat. Mit látunk? Ami ott történik, az egy történeti valóság, nem profécia. Mégis egy másik szerző ezt egyfajta tipológiaként, előképként használja, és profétikus beteljesülésről beszél. Tehát ez a második fajtája, hogy idézték az írást, vettek egy konkrét történelmi eseményt, ami igaz volt egy tágabb kontextusban, mert Istennek a nép szerinti való, vagy szövetség szerint való fia az a teljes Izrael, de most eljött Istennek a valóságos és egyszülött fia, akiben sokkal inkább igaz mindez az állítás, és rá alkalmazza ezt, és így ez az idézetnek a második fajtája. A harmadik fajtája, amiről most a Jóél esetében szó van, amit amúgy szintén látunk a Máté 2-ben, és röviden elmondom azt is, tehát lássátok, hogy sok ilyen van, nem csak egy, amikor a heródesi gyermekgyilkosság volt, és ezzel kapcsolatban Jeremiást idézi, hogy Ráhel síratja a fiait, és hogy nem nyugszik meg, mert már nincsenek többé. És mi az eredeti történet? Az eredeti történetben Jeremiás egy hamarosan bekövetkező eseményről beszél, a babiloni fogságról, és arról beszél, hogy zsidó férfiakat fogságba hurcolnak, és a Ráhel az a képe a zsidó anyaságnak, tehát hogy a nők, az anyák látják a gyerekeiket fogságba vívén, ezen sírnak. Igazán azt látjuk, hogy ami ott Jeremiásnál történik, illetve amiről Jeremiás beszél a babiloni fogságba vitelről, nem sok hasonlóság van ahhoz, ahol idézi Máté ezt avval kapcsolatban, hogy a heródesi gyermekgyilkosságban szintén zsidó anyák síratták a fiaikat, akik viszont meghaltak szó szerint, mert azokat legyilkolták egészen 2 éves korig. Miről van itt szó? Úgy hívjuk ezt a fajta idézési technikát, hogy ez egy szó szerinti profécia, plusz, tehát szó szerinti idézet, profécia, plusz egy alkalmazás. Mit jelent az alkalmazás? Hogy a hasonlóságnak egyetlen egy pontját kiveszi, amit ő ott idézni akar, és ezt mutatja meg. Fogok nektek nyelvi példákat mondani, hogy a mi nyelvünk is így épül fel, és tele van ilyen példákkal. Tehát, hogy a nyelv ezt használja, és ez nem egy furcsa dolog, de ugyanezt történik, ez a hasonlóság egyetlen egy pontja, a Joel és a Péter kapcsolatban, az Abcsel 2-ben található Joel idézetében. És majd mindjárt elmondom ott a pontokat, de a nyelvben hogy jelenik ez meg? A nyelvben úgy jelenik ez meg, hogy mondok egy magyar, egy német és egy angol példát is.
Ha azt mondom rájuk, hogy olyanok, mint Dávid és Góliát, akkor ez azt jelenti, hogy valakik mondjuk vitatkoznak, és látom, hogy van egy kis ember, meg egy nagyon nagy ember, tehát van valami hasonlóságnak egy bizonyos pontja, de nyilván nem Dávid és nem Góliát, és a szituáció se ugyanaz. Vagy azt mondja az angol, hogy he met his Waterloo, az azt jelenti, hogy Napóleon, amikor Waterloo-hoz érkezett, ugye ez volt az ő végpontja, gyakorlatilag ott vesztett, és onnantól kezdve nem volt visszaút. És ha valakire ezt mondják, hogy na, ennek is eljött a végzete, körülbelül ez ilyen, de semmi köze nincs magának a mondásnak már se Napóleonhoz, se Waterloohoz, hanem a hasonlóságnak egyetlen egy pontjához van köze. Vagy nagyon jó az a német fordulat, és ez magyarul is megvan, hogy tűzbe teszem a kezem, érted? Miről van itt szó? Ez egy római birodalomban lezajlott eseményre utal vissza, amikor az etruszkok megtámadták Rómát, és egy Mucius Scaevola nevű bátor római meg akarta ölni a támadó királyát, elfogták, és a király előtt fogta a kezét, és beletette a tűzbe, és azt mondja, hogy mindegy, 300-an, vagy ha jól emlékszem, 300-an, de sok százan így vagyunk elkötelezve, hogy téged megöljünk. És az etrusz király annyira megijedt, hogy feladtak a támadással, és visszavonultak, hogy ennyire ezek el vannak tökélve. Ma, ha azt mondom neked, hogy tűzbe teszem, érted a kezem, nyilván te ilyetten nem fogsz odakapni, ja, Iván, csak ezt ne tedd, és kirántod a kezemet a tűzből, hanem érted, hogy ez azt jelenti, hogy kezességet vállalok valamiért. No, pontosan ez az idézeti technika történik meg sok ponton, és ezt látni kell ahhoz, hogy ne értsük félre, mert különben nem látjuk, hogy miért idéz valamit, amiből semmi nem jelenik ott meg. Tehát nem vehetjük az abcsel 2-ben a Joelt beteljesülésnek, hanem egyetlen egy párhuzamot látunk. Mi az az egyetlen egy párhuzam? A Szentléleknek a kiáradása. Ez igaz mind a két pontra, de tulajdonképpen ez csak egy előkép az első zsengénél, ugyanúgy, mint Joelban, Izraelhez kapcsolódik. A zsidósághoz kapcsolódik, és ezeket nagyon óvatosan kell kezelnünk, hogy amikor megjelenik az egyházban egy ilyen profétai kapcsolat Izraellel, azt mihez kapcsoljuk? Konkrétan az egész egyházra szóló beteljesülésnek vesszük, vagy igazán ez az első zsengéhez, a zsidó részéhez és a zsidókhoz kötődik? Tehát ezt mérlegelni kell, azt mindenképpen látjuk, hogy ez nem beteljesülés, semmi nem történik meg. Ha megvizsgáljuk és nézzük a beteljesüléseket, látni fogjuk, hogy ennek a beteljesülése Izrael nemzeti megváltása, helyreállása és a második eljövetel. Tehát mindazok, amiket ott Joel leír, azokhoz kapcsolódnak. Hát önmagában ezt az igét nem lehet arra ugródeszkának használni, hogy mindazok, amiket ott Joel felsorolt, mindennapossá tegyük az egyháznak a történetében. Nem vetettem el még ettől ezeket a dolgokat, tehát ne aggódjatok, vagy aggódjatok, mindegy, de hogy nem, a Joel alapján nem állíthatjuk azt, hogy mindenki, minden hívő életében, mindenhol, ezek, amiket ott leír Joel, ezek mindennaposak lennének. Ráadásul maga Joel is mondja, hogy minek előtte eljön az Úrnak a ma rettenetes napja, ami a nyomorúságra utal, ez az egyik leggyakoribb kifejezése. Tehát azt lehet látni, hogy ez az a körüli, vagy a szülési fájdalmakhoz, azt megelőző eseményekhez tartozó, vagy közvetlenül már a nyomorúsághoz tartozó esemény lesz. Még csak röviden mondom, hogy van egy negyedik típusa is az idézetnek, ezt úgy hívják, hogy összegzés, amikor elolvasol egy proféciát, például a Máté 2.23 jó példa erre, és hogy Názáretinek fog neveztetni, hogy az, ahogy a proféták mondták, és akkor bárhogy keresed ezt a proféciát, sehol nem találod. Azért összegzés, mert a Názáretinek fog neveztetni, ennek az a jelentése, hogy elvetett lesz. És a proféták nagy számban sok helyen írnak arról, hogy a messiás elvetett, megvetett lesz, mikor eljön, és ezt összegzi ebből az egy fordulattal, de magát ezt az egy mondatot nem fogod sehol megtalálni. És nem is érdemes beletuszkolni egyik mondatba sem, mint ahogy ott a Názáretit a négyszerrel nagyon össze akarták hozni, és megpróbálták valamelyik Ézsaiás proféciához hozzákapcsolni. Nem igazán muszáj, mert nem ez a gyakorlat, hogy ez egy konkrét profécia, hanem az a gyakorlat, hogy összegzése sok proféciának, mikor azt mondja, hogy és azt mondták a proféták. És akkor ezt az egy mondatot nem fogod megtalálni. No. Ez volt az a része a dolognak, hogy hogy használják a proféciákat, nagyon röviden, és azt próbáltam megmutatni, hogy óvatosan kell kezelni, mikor olvasunk egy ilyen proféciát, különösen az apostolok cselekedeteiben, ahol még azt is hozzátenném, hogy átmeneti vagy történeti könyvekben rendkívül vigyázni kell arra, hogy mire építünk teológiát, illetve doktrinát. Tehát az átmeneti történeti könyvekben használt eseményeket megvizsgáljuk, de nem azért, mert ezek önmagukban teológiát jelentenek, hanem a teológiát teológiai könyvekből, levelekből, vagy olyan részekből, ahol arról ír, hogy ez Isten akarata, így akarja, ezt mondja, vezetjük le, és ahol látjuk a gyakorlati eseményeket, ott megvizsgáljuk, hogy mennyire harmonizál ezzel. Ha nem harmonizál, ha ellentmondást találunk, nem az ellentmondást emeljük ki, és abból csinálunk egy újabb teológiát, hanem meglátjuk, hogy ez miért nem harmonizál amúgy a teológiában. Ha ezt követné az egyház, ezt a gyakorlatot, akkor sok mindenből nem csináltak volna teológiát, amiből amúgy az abcselből sikerült. Mondok egy példát, senkinek nem jutott eszébe abból teológiát csinálni, hogy mikor a Vörös-tengeren átkelt Izrael, és megnyílt a tenger, mikor Izrael népe odaér a Vörös-tengerhez, akkor mindig megnyílik a Vörös-tenger. Mert ezt olvassuk, és akkor ebből lehetne teológiát csinálni, hogy legközelebb, mikor Izrael megint odaér, megint megnyílik. Tehát ilyet nem lehet, de pontosan ez történik, mikor az abcselnek a nyelveken szólás példáin végigmegyünk, abcsel 2, abcsel 8, abcsel 10 és abcsel 18, és látunk ott valami eseményt, ami megtörténik bizonyos okok miatt, és akkor azt mondjuk, hogy akkor ez mindig így lesz. Ezt meg kell vizsgálni. Nem lesz mindig így, a levelek szerint nem így van, más a nyelveken szólás, illetve más a szentlélekkeresség, és a nyelveken szólás nem úgy kapcsolódik egymáshoz, ahogy ezt az abcselből leszokták vezetni. Meg kell nézni a levelekből a kapcsolatot, és talán meg lehet állapítani, hogy miért van eltérés. Azért van eltérés, mert véget ér egy üsztörténeti korszak, és kezdődik egy új, és Péter kapott kulcsokat, és meg kell nyitni valamit, ami addig be volt zárva. És hogyha valami eddig zárva volt, aztán nyitva lesz, akkor ez egy olyan egyszeri pont, ami nem biztos, hogy mindig ugyanúgy ismétlődik, mert onnantól kezdve az a kapu nyitva lesz. Különben ott arról van szó, hogy Péter megnyitja a kaput a zsidók felé, abcsel 2-ben, megnyitja a kaput, le kell menni a Szamáriába. Nem János, Péternek le kell jönnie. Nála voltak a kulcsok. Tudjátok, az a nagyja, amivel Rómába ábrázolni szokták a pápát, azt Péter őrzi. Megnyitja a szamáriaiaknak a Szentléleknek kiáradását. Onnantól kezdve nem kell újra nyitogatni, aki belekerül Krisztus testébe, az belekereszteli. Ugyanis azért vagyunk Krisztus testébe, mert a Szentlélek belekeresztel minket, ha nem keresztelne bele, nem lennénk benne. Tehát nem lehet külön választani az eseményt, aki nincs benne az egyházban, tehát nincs olyan hívő, aki ne lenne benne az egyház, nincs köztes terület, hogy én már hívő vagyok, de még nem vagyok benne Krisztus testébe. Nem. Vagy benne vagy nem vagy benne, ez a két lehetőség van. És a 10-es példa, kik felé nyitja meg Péter, a harmadik népcsoport, a pogányok felé, a nem zsidók felé, és miután ezek nyitva állnak ezek az ajtók, utána senki be nem zárhatja, hanem ez a Szentléleknek a korszaka, ha valaki hitre jut, elfogadja a messiást, az azt a messiást belekereszteli az egyházba. Nem megyek tovább ezen a vonalon, tudom, hogy ez is sok kérdést vet föl, beszélhetünk erről is, hanem a másik vonalon szeretnék tovább menni, ami a témámnak a harmadik része. Ez az ajándékok működése, illetve hát ehhez tudom hozzákapcsolni ugyanígy, hogy most látomás, vagy profécia, vagy mindezek hogy történnek. És itt egy igét szeretnék nektek ehhez kapcsolatban megmutatni, mert igazán az egyház történelemnek a teljes teológiai palettája fölvonul ezen az egy igén keresztül a egyik végétől a másik végéig a gondolkodásnak, és ez pedig az 1 Korintus 13-ban található. Mert az 1 Korintus 13.8 azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy, legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Tehát itt arról van szó, hogy ugye vannak jelek és csodák, vagy vannak ajándékok, vagy vannak látomások, vagy proféciák, de hogy ezek eltöröltetnek. Csak zárójelbe jegyzem meg, mert erről megint nem fogok itt részletesen beszélni. 19 karizmatikus ajándékról beszél a Biblia. Kettőről azt gondolom, hogy olyan formán, hogy működött, nem működik, ez az apostolság és a profécia. Azért, mert erre a kettőre azt mondja, hogy ezekkel erősítette meg az egyház fundamentumait, és ezt ahhoz köti. Tehát egyrészt az apostolságnak két kritériumra volt, színről színre kellett látni a messiást, vagy vele kellett járni a 3,5 évben. A 3,5 évet igazán nehezen tölteni be bárki ma, tehát azt még mondjuk Pál se töltötte be, és nem tartozott a szűkebb körhöz. Pál a tágabb körhöz tartozott, ugyanúgy például, mint Jakab, az úrnak a féltestvére. ahhoz az 500-hoz, akik látták a feltámadottat. Azt gondolom, hogy ez az 500-hoz se tartoznak már mások. E fölött van vita, mert sokan állítják, hogy ők rendszeresen látják és találkoznak vele. Ebben nem mélyednék bele nagyon, ez legyen az ő felelősségük, de hogy ettől nem lesznek apostolok, azt viszont állítom. Tehát a független attól, hogy mit láttak, vagy nem láttak. Tehát a másik pedig az a fajta prófétai ajándék, amin keresztül írták az írásokat, és közvetlen kijelentést vettek, és aminek a kritériuma megkövezés volt a beteljesüléshez. Én ezt se gondolom, hogy ez így működik. Tehát a kánon lezártával ez a két ajándék úgy, ahogy a kánon alatt működött, én azt mondom, amellett leteszem a voksam, hogy nem működik. De most a többiről beszélünk. Nézzük meg a többit. És itt azt mondja, hogy egyszer ezeknek vége lesz, és... Azt mondja itt Pál is arra utal, hogy az eljövendő korban ezekre nem lesz szükség, azt mondja, hogy ezek részszerint vannak bennünk, a prófétálás is mondja, mert amikor eljött teljesség, részszerint való eltöröltetik, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most a részszerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertem. Tettem. Tehát itt különbséget tesz az érettség szintjei között, és megmagyarázza, hogy lesz egy olyan nap, amikor már nem lesz szükség az ajándékokra, az ajándékok részszerint valók nem tökéletesek, az egyházat bizonyos érettségi szintre vezetik el, de csak egy bizonyos szintig. Eljön az idő, amikor elvégzik a feladatukat, és éretté teszik, amennyire csak lehet, és utána másnak kell történnie. És a 10. versben foglalkozik ezzel, hogy mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. És tehát a tökéletlen rész, az a lelki ajándékok része a 9-ben, és mikor a teljesség eljön, a tökéletlennek vége lesz, ezt mondja. És hát ez egy csatamezeje a teológiának, hogy most miről van itt szó. Ugye a karizmatikus sok támogatói és ellenzői ezt az igét magyarázzák, és teljesen különböző módon. És a teljesség kérdés, hogy mikor jön el a teljesség, ugye ezen megy a vita. És a karizmatikusok, vagy a pünkösdiek azt mondják, hogy ez a mondjuk a parúzia, az Úr visszajövetele, tehát akkor jön el a teljesség, tehát addig minden működik ugyanúgy, ahogy látjuk a abcselben. És az eltöröltetik, az akkor fog megvalósulni. Az ellenzők meg azt mondják, hogy hát ez a parúzia, ez a görög szó, ez egy nőnemű szó, a teljesség viszont egy semleges szó, ami a telejosz, és a görög nyelvtani szabályok szerint nem vonatkozhat arra a teljesség, mert igazán a semleges az nem módosíthatja a nőnemű szót, és amúgy ebben az ellenzőknek igazuk van, tehát valóban nem vonatkozhat arra. Nem lehet a parúzia az, amit Pál állít, tehát nem vonatkozhat a második eljövetelre. Az ellenzők azt tanítják általában, ugye úgy hívják a legszigorúbbak, tehát hogy az egyik végén vannak a legszélsőségesebbek, ezt nem a karizmatikusokra mondom, hanem azon túl, akik ugye harmadik hullámos, meg nem tudom, mindenféle ilyen prófétai mozgalom és egyébekbe tartozó emberek, akik ilyen direkt kapcsolatban állnak a mennyben. A másik végén vannak a fölfüggesztők, akik azt mondják, hogy a kánon lezártával bezárult a dolog, és nincs semmi, tehát hogy Isten igazán csöndben van, az írások adattak, és nincs semmi extra, tehát semmi nem mutat ezen túl. Ez a másik vége ennek a skálának, gyakorlatilag a protestáns, klasszikus, református, protestáns mozgalom, és mindez, ami ehhez tartozik, a 99%-a, nem tudom hány százaléka, inkább nem mondjuk, de nagyon jelentős része ebbe a körbe tartozik. Tehát azt mondja, lezárult, eljött a teljesség a kánon meglétével, a úgynevezett jelajándékok, akár például nyelveken szólás, ezek nem léteznek, vagy gyógyítás, csodatevés ajándéka véget értek, és általában igazán erre nem szoktak megfelelő választ adni, és azért, mert nem találnak más választ, hogy hogy lehetne ezt jól megválaszolni. De igazán, ha a teljesség nem utalhat a parúziára, ugyanúgy igaz, hogy nem utalhat arra se, hogy a kánon lezárta, ugyanis az a görög szó, ami a kánonra utal, vagy az új szövetségre utal, az az úgynevezett kánei didachei, ami egy szintén nőnemű szó. Tehát ha nem igaz az egyik, hogy a parúzia, ugyanúgy nem igaz az, hogy maga a kánon, mert az is nőnemű szó, tehát egyikre se stimmel az állítás. Tehát ha ebben zárom ki, hogy semmi nem működik, ebben nem igazolhat. Vagyis, hogy ebben zárom ki a mindennek a működését, akkor ugyanúgy nincs igazam, mint hogyha ebben próbálnám igazolni, hogy semmi nem működik. Tehát ha egyikre se uralhat a parúzia, a teljesség, egyikre se lehet kapcsolatba, akkor mire utalhat? És igazán a 12. versben, fejezetben, ahol Pál a lelki ajándékokról beszél, és foglalkozik a test sokaságának az elvével, a testre, magára a testre, tehát Krisztus testére a görög szó az a szóma. És ez egy semleges nemű szó. És igazán Krisztus testéről beszél, mert a testet építik az ajándékok. És ugyanebben a szövegkörnyezetben, ahol ebben foglalkozik, ebben a szövegkörnyezetben beszél ennek a teljességéről, hogy mikor ez teljes lesz. És azt mondja, hogy mikor a test az teljes lesz, akkor az ajándékok eltöröltetnek. És mikor lesz a test teljes, az egyház elragadtatásakor, ami a kürtzengés ünnepének a beteljesedése. És amikor Isten által elvégeztetett az a teljes szám, ahogy a pogányok teljessége bemegy, akkor lesz az elragadtatás a földről, akkor lesz vége ezeknek a lelki ajándékoknak, ami az egyháznak adatott. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek jelek és csodák a nyomorúság alatt, de az nem ezekből fakadóan jelek és csodák, ami az egyháznak, mint ajándékok adattak. Tehát ezt a verset nem lehet arra használni, hogy a lelki ajándékok mindegyike vagy néhányuk véget ért az új szövetség lezárásával. Mint mondtam, más verseket használva én azt mondom, hogy az apostolság és az a fajta prófétaság, amit a klasszikus értelemben látunk a héber írásokban, az lezárult. De a többi 17-nek van reális lehetősége. Az más kérdés, hogy az ember, ha különböző helyeken él, életében esetleg soha semmivel nem találkozik, és a gyakorlata néha közeledik a felfüggesztőkéhez, mert bár sokat beszélnek jelekről és csodákról, vagy csodálatos gyógyulásokról, de ez legtöbbször mindig nagy kabát alatt történik. Tehát valahogy nem úgy, ahogy Jézus idejében, hogy odament és mindenki látta, tehát nem kellett sose bizonyítani, hogy a dolog megtörtént, nem kellett külön hitet gyakorolni ahhoz a nem hívőknek, hogy ott csoda történt, hanem látták. Ma nagyon sokszor úgy van, hogy valaki úgy mondja el, hogy valami olyan belső változás történik, és dicsőség az Úrnak történjen meg, csak mindenkinek a hitére még szükség van, hogy elhiggye, hogy ez tényleg megtörtént. És ez így rendben is van, mert Isten gondviselő kegyelmében valóban sok jel és csoda történik, de egész más az, hogyha jel és csoda történik Isten gondviselő kegyelmében, mint az, hogy odament a Mesiás a vakhoz, és megkente, és ott, ahol nem volt szem lett. Tehát azért ez egy különbség, valljuk meg. A kettőt ne tegyük egyenlővé. No, tehát a kaptatok most egy elég lendületes, sűrű, eszenciális teológiai összefoglalót arról, ahol igazán megnyitottam a kaput arra, hogy azt állítom, hogy ezek nincsenek feltétlenül lezárva, tehát van egyfajta lehetőség ezeknek a működésére, és amit te is elmondtál, tehát én úgy állok ezekhez hozzá, hogy egyrészt ez mindenkinek a saját szubjektív, hívő életének a körébe tartozik, és Isten, én is azt gondolom, hogy olyan helyzetekben, ahol emberek Istenhez fordulnak, tesz úgy jeleket és csodákat, hogy ezeket az embereket az evangélium felé fordítsa. Tehát Isten használja ilyen eszközöket, nem zárja ezeket ki. Általában azért azt látjuk, hogy az evangéliumot még az abcselben is nem úgy volt, hogy az angyal elment Cornéliushoz és elmondta az evangéliumot, hanem Péternek kellett elmenni. Ezzel még azt sem akarom mondani, hogy nem mondhatná el az angyal, ugyanis pont a Jelenések 14:6-ban talán egy angyal végigjárja a világot, és mindenkinek bizonyságot tesz az evangéliumról. Hogy ez hogy fog megtörténni, mondjuk például álomban. Tehát ezt csak úgy mondom, ne vegyétek se kijelentésnek, se semminek, de valahogy meg fog történni, mert ott azt mondja, ez már a nyomorúság közepén van valahol, illetve a második felének az elején, hogy egy angyal által mindenki hallani fogja az evangéliumot. Hát most csak mondok egy megoldást, hogy álmában valaki világosan kijelentést kap, és arra döntenie kell, tehát oda kell valahova fordulnia, meg kell nézni, hogy mi ez, és igent vagy nemet fog erre mondani. Tehát még ezt se vetem el teljesen, de azért amit mi látunk gyakorlatot, például az abcselben is, az, hogy Isten használ ugye jeleket, csodákat, de általában nem arra, hogy
az mondja el az evangéliumot, maga a jelcsoda, hanem oda vezesse az evangéliumhoz az illetőt, tehát mint például Péternél, ugye? El kellett menni. Tehát miért nem tudta már az angyal az egészet elintézni, annyira komplikált lett a sztorit, nem? Hát le kellett baktatni Péterhez, akkor Pétert még a Szentlélek hosszan győzködte, akkor Péter nagy nehezen durcással leballagott, hát tudjátok, hogy zsidónak nem illik így lenni, meg amúgy lenni, de hát most mit tehetnék én? És akkor elmondja az evangéliumot, és aztán a legjobban ő maga csodálkozott a dolgok megtörtén, hogy hát mit lehet tenni itt, ezek is itt úgy szólnak nyelveken, mint mi. Tehát nyilván látható és tapasztalható volt a dolog, és hát hogy tilthatnánk el tőlük a vizet, mondja ezek után Péter. Ugyanúgy történt velük, mint ahogy velünk a kezdetekben, és aztán Péter kénytelen megvédeni őket a nagy tanács előtt is, a lendületes zsidó atyafiak előtt, akik az összes mózesi törvényt még szerették volna rájuk építeni, és úgy körbezárni őket, hogy mozdulni se tudjanak. Szóval Istenben nagy szabadság és a lehetőségek tárháza van nyilván, hogy mik történnek, de nagyon óvatosan kell avval bánni, amit szoktak mondani, hogy ne tegyük Istent egy dobozba. Azért kell vele óvatosan bánni, mert Istent ugyan valóban nem kell dobozba tenni, de általában ilyenkor, mikor ezt a mondatot valaki elmondja, olyanra szeretné kinyitni a dobozt, amire maga Isten se nyitja ki. Mert azért Isten ad bizonyos kereteket az írásokon belül. Vannak szövetségei, amiket megköt, és akkor a szövetség kötelékeiben mozog és cselekszik. Tehát vannak kijelentett igazságai, hogy mik fognak megtörténni a jövőben, akkor aszerint cselekszik. Tehát, hogy Isten nem lépi át a saját kijelentett igazságát. Tehát, ami nekünk személy szerint igaz, és amit képviselni kell mások felé, az legalábbis két pont. És legyen ez a zárószó, és utána beszélgessünk egy kicsit erről. Az egyik az, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni. Tehát, hogy igazán az írások az a stabilitás miatt adattak, és ha vannak szubjektív, természetfölötti dolgok, egyrészt ezt meg kell vizsgálnod az írások szerint, és miután megvizsgáltad onnantól kezdve is a te felelősséget, hogy ezt Istentől valónak ítéled-e, nem kell elfogadnod, mert az írásokat kell elfogadnod. Tehát soha nem lesz üdvösségi és növekedési kérdés, hogy a szubjektív álmokat, jeleket, csodákat úgymond, de hogy kezeled? Tehát Isten, ahogy látjuk, hogy Péter is eléggé ellenállt, és amúgy jól tette, mert miért kellene neki egyből elfogadni? Isten meggyőzte. Legyen Isten feladata a meggyőzés. Mi meg az igén állunk, és ha Isten majd valamit nagyon akar, szerintem Isten úgy is eléri. Hát látjuk, Jónás is futott jobbra, de aztán kellett mennie balra. Még egy nagy halat is ott Isten kibocsátott, hogy hambe kapja. Tehát, hogyha Isten valakitől valamit akar, az megtörténik, e felől nekünk nem kell agódnunk. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a nagy jelek, csodák, bizonyságokra Péter maga mondja, aki tagja volt annak a hármasnak, aki ebben egyetérthetünk, hogy a legnagyobb jelenést látta, azt mondja, tehát ők a színeváltozásnak voltak ugye résztvevői, Péter, Jakab és János, és mégis azt mondja a levelében, hogy sokkal inkább biztos a prófétai beszéd, amire úgy figyeljetek, mint a világító szövétnekre sötét helyen, és igazán szembeállítja ezt a hatalmas csodát azzal, hogy mire figyeljünk mi oda. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy bizonyság, nem egyfajta tanúság, és nekik mindenképpen az volt, de hogy mi mindig a stabilitásra tudjuk építeni ami az életünket, ami Isten igéje. Tehát ez a nyitott, de abszolút óvatos álláspont, amit szeretnék képviselni, hogy igen, a Föld nagy, és biztos vagyok benne, hogy olyan pontokon történnek olyan csodák, ahol Isten mozdít embereket az igéje felé, az üdvösség felé, és tesz csodákat, és van így ez a gyógyulással is, de hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a bizonyságunkat vagy a tapasztalatunkat nem tehetjük mércévé mások számára, mert ebben lenyomjuk őket. A gyógyulás egy külön kérdés, tehát az, hogy mindenki mindig mindenhol meggyógyul, ebben nyomorgatni az embereket, ez egy abszurd dolog, mert aki ezt gondolja, menjen el egy kórházba is. A lehetőség az nyitva áll, tehát akinek azt gondolja, hogy ez így működik, hát tegyen értem. Én azt gondolom, hogy azért Isten szuverén, és valóban van lehetőség mindezekre, de ez Isten szuverén hatalmában van, tehát nincs egy automatizmus. De ez megint egy másik terület lenne már. Tehát lezárva, Igen, van lehetőség, de nem az Abcsel 2 alapján, mert annak a beteljesülése Izraelhez kötődik, és a második eljövetelhez kötődik, és igazán elsősorban a zsidókhoz kötődik. Ugyanakkor az ajándékok még nyitva állnak, de sokkal nagyobb számba történik visszaélés, hamisítás, megtévesztés.
És azért a Biblia világosan mondja, hogy az ördög átváltoztatja magát a világosság angyalává, és az utolsó idők kontextusában a jeleket és csodákat kizárólag a megtévesztéssel kapcsolatban használja, ha csak nem a két tanúról beszélünk, akik speciális elhívással rendelkeznek, ha csak nem Illésről beszélünk, akik speciális elhívással rendelkeznek, ha csak nem a 144 ezerről beszélünk, akik speciális elhívással rendelkezzenek. És záró, tényleg most már záró mondatként, gondoljatok arra, mikor úgymond mindenki egyetért, hogy működtek az ajándékok. Ott volt a gyülekezet, ahol meghalt az a hölgy, aki Dorkás, ugye, aki főzött, sütött, szövött, mindent csinált, és mindenki nagyon szerette. És hogy nem az történt, hogy bármelyik közhívő előugrott az ő nem tudom milyen ajándékával, és föltámasztotta, pedig azért ez az a kor, amikor mindannyian egyetértünk, hogy működnek ezek, és vannak jelek és csodák ajándékai, és mindenféle csodatevő erők, és mit csináltak? Pétert hívták. Tehát azért, ha megvizsgáljátok az Abcselt, akkor nem látjátok, hogy mindenféle hívő, mindenféle ajándéka a kajtat jobbra-balra, hanem azt látjátok, hogy az apostolok, vagy az apostolok által fölkentek bizonyos szolgálatra tesznek jeleket és csodákat. Nem azt mondom, hogy nem tett más megint, de azért ezt olvastuk az írásban. És ott is egy ilyen helyen, ahol abszolút lehetett volna az, hogy hát akkor a gyülekezet fölbozdul és támasszuk föl, de nem buzdult föl, hanem szóltak Péternek, és Péter támasztotta föl. Tehát ezt látjuk az írásban. Úgyhogy bölcsek legyünk, nem hat ránk kötelező erővel senkinek a jele és csodája, számunkra az írások adattak. Ugyanakkor meg természetesen legyünk bölcsek, ahogy ezeket kezeljük és figyelünk. Amen. Ennyit szerettem volna mondani ez a témához.